Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
És egy érdekes dolog történt, hiszen az Európai Unió jóvá hagyta a magánkommunikáció megfigyelését. Ugye az Európai Uniós Parlamentje hozhat döntést az összes tagországot érintő közös kérdésekről. A legutóbbi közös ügyként az úgynevezett e-privacy derogation, vagyis e-adatvédelem csökkentés, az adatvédelemről és az elektronikus hírközlésről szóló rendeletre tett javaslatot tűzték ki szavazásra, melyet elsöprő többséggel el is fogadtak, és ezzel utat nyitottak a személyes kommunikációnk törvényes megfigyeléséhez, cégek és kormányok számára egyaránt. Hogy ez pontosan mit jelent a mi életünkben, ezt fogjuk egy kicsit megbeszélni Mádinátor Anettel, a Cyber Services nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezetőjével és a Women for Cyber alapítvány elnökével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusztok!
Hát itt ugye mindenkinek feláll a hátán a szőr, megijed és elkezd habzó szájjal tiltakozni, hogy már pedig az ő privát dolgait senki ne olvashassa el.
Igen.
Mi a kérdés szerintem, Annett, arra
ja, arra már hallott, hogy mi a kérdés. Hát, hogy de hogy miért és hogyan, és hát pont egy ilyen Európai Unió, meg Európai Parlament, meg Európai Bizottság, ahol alapvetően a különböző polgárok jogainak védelméért küzdenek, most egy ilyet elsöprő többséggel elfogadnak, és gyakorlatilag csak az Európai Kalózpárt, akik tiltakoznak ellene.
Uh-huh. Igen. Na, hát ez imádom ezeket a felütéseket, meg tényleg, ahogy te is mondod, amikor a mit sem sejtő állampolgárok egyszer csak rádöbbennek, hogy mi van, és habzó szájjal rohangálnak A-ból B-be. Elnézést kérek a nagyon plasztikus megközelítését, de az összes ilyen alapvetően technikai, hogy mondjam, szükségleteken nyugvó jogalkotási elemeket szerintem célszerű először is kontextusba helyezni, aztán megnézni azt, hogy valójában ez mióta van jelen, szabályozási szinten is, illetve technikai szinten, és mi generálja ennek az igényét, hogy ez ilyen megjelenjen. Ráadásul, hogyha látjuk azt, például voltak kollégák, akik kiposztolták Facebookon, stb. Azokat a screenshotokat, hogy amin látszik, hogy hányan szavazták meg, tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy pártállástól függetlenül gyakorlatilag egy ilyen elsöprő többség szavazta meg az Európai Parlamentben, akkor talán érdemes megnézni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ez ekkora többség támogatja. Szóval én egy picit más szempontból közöttem.
Akkor vegyünk vissza egy picit, töröljük meg a habzó szájakat, és nyugodjunk le, és akkor nézzük meg, hogy miről is van szó, mi ez a chat control, mert így szoktak rá hivatkozni, és hogy egyáltalán miért van jelen?
Igen, és amit még szoktam javasolni, mert tényleg nagyon hasznos, hogyha valaki véleményt kíván formálni, akkor olvassa el a jogszabályt, vagy a jogszabálytervezetet.
Igen, ez jó.
Abban rengeteg olyan információ van, amiből kiolvasható, hogy maga a jogszabály mit tartalmaz és mire vonatkozik. Szerintem ez hasznos. Na de, viccet félretéve, azért az célszerű első körben szerintem megérteni, hogy ez egy keretszabályozás. Ami azt jelenti, hogy ez valójában létrehoz egy olyan keretrendszer az EU-ban, az elektronikus biztonsággal kapcsolatban, ami eddig nem volt. Ráadásul ennek az előképei 2015-16 óta intenzíven formálódnak az EU-ban, különböző regulációs szinteken, ez ismert folyamat a szakmában. 2017-ben jött létre az a final draft, amiről most beszélünk elfogadott rendelkezésként, vagy elfogadott szabályozóként. Tehát ez valójában nem új dolog. Ráadásul kimondja a szabályozás, hogy a gyakorlati alkalmazását a tagállamokban megalkotandó szabályozók fogják jelenteni, amelyek részben nem nagy mértékben, de azért eltérhetnek a keretszabálytól. De alapvetően az, hogy egy ilyen keretszabály kijön az EU-ban, tehát elfogadásra kerül, ráadásul elsöprő többséggel, annak van egy másik kapcsolódási pontja is. 2014-15 óta intenzív az a folyamat az EU teljes területén, és ráadásul ez egy központilag irányított folyamat, és a szakma masszívan támogatja, hogy az európai digitális közös piac és az európai digitális szuverenitás megteremtése és elérése, majd valamikori elérése érdekében jöjjenek létre azok a nagy keretszabályozók, amik az egész európai térségre egyöntetően érvényesek. Ennek egy ikonikus alakja például a GDPR, amiről nagyon sokat beszél a civil közvélemény is, mert talán ez az a regulációs elem, amelyik, vagy a szabályozási elem, amelyik mindenki, majdnem, amivel majdnem mindenki találkozott. Uh-huh. Vannak olyan kvázi szubjogszabálynak tekinthető jogszabályok, nem azok egyébként, mert a szakma szempontjából talán még fontosabbak is. Tehát ez fontosabb, szerintem megkockáztatom, hogy fontosabb, mint a GDPR. Előremutatóbb egyébként nagyon sok szempontból, de hogy mégiscsak, valahogy azt mondtam az előbb, hogy a GDPR az nagyjából mindenki által ismert, rengeteget beszéltünk róla, viszont ezek a típusú további keret szabályok visznek el abba az irányba, hogy tényleg létrejöhessen egy digitális közös piac. Értem ez alatt azt, hogy ugyanazoknak az alaprendelkezéseknek kelljen megfelelni egy franciaországi szolgáltatónak és egy magyar szolgáltatónak, és talán ami még ennél is fontosabb, egy amerikai szolgáltatónak is, aki az európai térségben, az unió területén belül szolgáltatni kíván.
Igen.
Innen indulunk.
Jó, de ez nagyon fontos mondat, hogy amit mondtál, hogy míg a GDPR-ról sok mindenki beszél, majdnem mindenki tudja, hogy legalábbis sejti, hogy miről van szó benne, erről nem nagyon, pedig ugye egy viszonylag régen előkészített dolog. Miért van akkor arra szükség, hogy, és te azt mondtad, hogy ezért régóta szükség lenne arra, hogy ez megszülessen?
Igen, nagyon sok olyan technikai szabályozás van benne, illetve szükségessé teszi ilyen technikai szabályozók gyakorlati megalkotását, amelyek kifejezetten arra vonatkoznak, hogy azok a harmadik térségbeli szolgáltatók, most nevesíthetünk amerikai szolgáltatókat például, vagy tényleg más kontinensen bejegyzett nagy multicégek által nyújtott szolgáltatások, azok ne érvényesülhessenek úgy az európai térségben, hogy például az európai felhasználók adatait teljesen mindegy, hogy anonim vagy nevesített módon begyűjtve, abból kereskedelmi előnyre tegyenek szert ezek a más térségben bejegyzett szolgáltató cégek. És ez az a szabályozó, amelyik ezt nevesítetten tételesen elkezdi szabályozni. Azt gondolom, hogy az európai, az az európai szándék, hogy az európai állampolgárok adatait ne használhassa fel gyakorlatilag technikai korlátozás és jogi korlátozás nélkül egy harmadik térségből jövő szolgáltató, az itt elkezd megvalósulni. Uh-huh. Tehát valójában ennek történelmi jelentősége van ebből a szempontból.
Hát nagyon fontos, mert ugye most mindenki hirtelen a már sokak által használt nagy közösségi oldal, vagy ingyenes levelezőt gondolja, de azért, hogyha megnéztük az európai futballbajnokságnak a nagy szponzorait, akkor látjuk, hogy itt azért másik oldalról is jönnek elég jelentősen nagy erőkkel.
Igen, mert valójában, ha végig gondoljuk, ugye az Európa és az Európai Unió, nem az Európa, hanem Európa és az Európai Unió, az egy nagy piac. 550 millió ember talán. Tehát azért akárhogy is nézzük, mondjuk egy amerikai szolgáltatónak, amelyik a saját államában mondjuk ennek a felét vagy kétharmadát tudja produkálni potenciális felhasználói létszámban, annak Európa és az Európai Unió egy nagyon-nagyon fontos piac. Tehát mindent el fog követni azért, hogy az ő szolgáltatásai megjelenhessenek itt, hiszen egy csomó más ekkora volumenű piac, az valamennyire már korlátozott, vagy teljes mértékben elérhetetlen a számára. És ha veszünk egy átlag amerikai szolgáltatót, amely ingyenes elektronikus szolgáltatásokat nyújt, elektronikus üzenetküldésre gondoljunk, csak az egyszerűség kedvéért, az például Kínában egyáltalán nem jut, vagy alig jut piachoz. Tehát hiába van ott 1,3 vagy 1,4 milliárd potenciális felhasználó, nem jut hozzájuk.
Aha, stimmel. Szóval... Hát mi pedig akkor így ki vagyunk teregetve, és akkor ne is, akkor ez az egyik része ennek a dolognak. A másik része pedig az, amiről tegnap beszélgettünk ezelőtt az interjú vagy beszélgetés előtt, hogy hát van egy nagyon-nagyon komoly káros tevékenység, ami az interneten történik. Ez ellen sincs megvédve nagyon sok mindenki, ezek ellen a tevékenységek ellen, pedig mindenki azt várná el, hogy nagyon jól működjön az egész, és teljesen fel van háborodva, hogyha valami csalás áldozata lesz, vagy valamilyen átverés áldozata lesz.
Igen, ez nagyon érdekes dolog, hogy az emberek egyszerre két dolgot egészen biztosan elvárnak az internet használattól. Ilyet nagyon sokat elvárnak, de kettőt mindenképpen. Az egyik az, hogy teljesen legyen szabad, tehát ne legyen mondjuk egy civil számára tartalom feltöltési vagy használati korlátozás. Magyarra fordítva, mindenki ahhoz térhessen hozzá, amihez akar. Másik oldalon viszont azt is elvárják a felhasználók, hogy amikor valamilyen baj történik az ő adataikkal, például pénzügyi adattal, vagy bankszámladattal, vagy mondok egy egyszerű dolgot, mondjuk valaki meghekkeli a bankkártyájukat. Bankkártyát nem nagyon lehet így hekkelni, csak az egyszerűség kedvéért használom így ezt a kifejezést. Tehát, hogy valaki jogosulatlanul hozzáfér a pénzükhöz, akkor viszont visítanak, mint a malac, hogy valaki azonnal segítsen, és vállaljon ezért felelősséget. Uh-huh. És a kettő együtt rettenetesen nehezen valósítható meg technikailag. Mondok egy példát, egy másik példát, hogy kicsit érthetőbb legyen. Amikor valaki halad egy autópályán, mondjuk 130 km/h, ami Magyarországon a megengedett sebesség, akkor valószínűleg számára nem lesznek szimpatikusak azok a térfigyelő kamerák, amelyek azért vannak felszerelve, egyrészt, hogy ugye a gyorshajtást próbálják valamilyen módon kontrollálni, és az állampolgárokat tisztességes magatartásra szoktassák. Másrészt viszont a térfigyelő kameráknak az is nagyon fontos szerepe, hogyha a térségben baleset történik, akkor azt láttassák azokkal a szervekkel, amelyek ki tudnak menni, amikor valamilyen baleset történik, és akkor tudnak segíteni például a rendőrség, a mentők és a többi tűzoltóság. Tehát ezt a kettős funkcionalitást az állampolgárok, amíg ők azt gondolják, hogy ők rendesen haladnak egy úton, addig szükségtelennek tartják. Viszont abban a pillanatban, hogy valami történik, akkor a térfigyelő kamera lesz az első olyan eszköz, amin keresztül információ szerezhető, a szakértők számára arról, hogy mi történt, és milyen segítséget kell nyújtani. És ez a fajta, attitűd az internet használathoz Európában a saját politikai hagyományaink és eszmerendszereink miatt nagyon nehezen emészthető. És valójában ez a szabály, ez a szabályozás, ami most kijön, az abba az irányba visz el, amellett, hogy egyébként hosszú-hosszú oldalakon keresztül taglalja, hogy az egyénnek a saját adatainak az érzékenységéhez, meg a saját adatainak a védelméhez milyen jogai vannak továbbra is. Tehát, hogy azok a kifejezetten érzékenynek számító személyes azonosításra alkalmas adatok, mint a szexuális beállítottság, az egészségügyi adatok, a pénzügyi adatok, az üzleti adatok és a többi, továbbra is milyen védettséget élveznek. Emellett behozza azokat a technikai szabályozási és technikai kialakítási kényszereket, amelyek azt fogják generálni ezt a helyzetet, hogy a technikai üzenetküldő szolgáltatók azokra az üzenetküldő szolgáltatásokra is, amelyek eddig nem tartoztak ez alá a szabályozás alá, most például online chat szolgáltatásokra gondolok, és behozzák azt a minimális biztonsági irányelv rendszert, és ezt technikailag alkalmazzák is, hogy egyébként pont azoknak a usereknek az adatai ne kerülhessenek mások által életvételenül felhasználásra. Ezt most nem feltétlenül magyarul mondtam, elnézést, tehát hogy ne lehessen hozzáférni és gazdasági vagy egyéb más nem jó célokra felhasználni ezeket az adatokat, amelyek eddig nem voltak védve.
Igen, értem.
Tehát próbáljunk meg átülni a lónak a másik oldalára, csak úgy tudjuk egyébként a technika bonyolultsága miatt, csak úgy tudjuk megvédeni a civil felhasználók adatait is, meg az IoT rendszerek biztonságát is, amelyeket például kifejezetten említett a jogszabály, mint védendő hálózatot és védendő eszközöket, ami abszolút előremutató szabályozási szinten, gyakorlatilag globális szinten előremutató. És ez megjelenik, és valójában csak úgy biztosítható a civil állampolgároknak is a joga arra, hogy pozitív értelemben jól tudják használni a legújabb technológiájú online chat szolgáltatásokat is, hogyha kikényszerítünk a harmadik országból érkező szolgáltatók számára is egy bizonyos biztonsági szintet, amit alkalmazniuk kell, be kell építeniük a rendszerbe. Például, hogyha én használok egy mondjuk amerikai chat szolgáltatást, ami az én metaadataimat korlátlanul legyűjtötte eddig, annak ellenére, hogy ugye az a pozitívuma, hogy peer-to-peer titkosítást nyújt, de másik oldalon korlátlanul legyűjtötte az összes metaadatomat, hogy ezt ne tehesse meg innentől kezdve az én beleegyezésem nélkül. És akkor így ugye jön a következő, hogy na jó, de mit kezdhet egy egyszerű állampolgár azzal, hogy na jó, beadja meg a beleegyezését. Igen, ez azért fontos, egyrészt nyilván, ha használni akarja a user azt a szolgáltatást, akkor megadja a beleegyezését. Másrészt viszont pontról pontra technikailag ismertetnie kell az adott alkalmazásnak azt, hogy milyen típusú adatokat gyűjt, milyen célra. Tehát onnantól kezdve a usernek valós választási lehetősége lesz arra, hogy eldöntse, hogy WhatsAppot használ, Viber vagy Signal, attól függően, hogy mit szeretne, és kinek
illetve, odaadni. Igen, illetve, hogyha beleegyezett, akkor tudja, hogy mibe egyezik bele, és pontosan tisztában van azzal, hogy mi történik az adataival.
Igen, okay. Erről van szó.
Hát ez így teljesen más megvilágításba helyezi. Itt a habzó száj az elején az nagyon klassz volt, hogy ugye gyakorlatilag a magánkommunikációnkat megfigyelik, erre hivatkoznak, de minket figyelnek meg a cégek, meg a kormányok, mindent fognak tudni. Na most azért ehhez képest itt azért sokkal inkább másról van szó. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, Anett. Van kérdés?
Van. Nem értem, de Anett érteni fogja. Mi lesz az end-to-end encrypted szolgáltatásokkal?
Hát most beszéltünk róla az előbb.
Ez az volt?
Igen, ez az volt.
Jó, oké. Ebben nem voltam biztos, bár Endre lefordította és segített, de nem voltam benne biztos, hogy ez pont jó. Az volt. Jó, oké.
Igen, ezekkel is.
Rendben, akkor bocsánat.
Semmi gond.
Folytatjuk. Mondja, Danát, légy szíves.
Egy mondat. Szerintem nagyon fontos lenne, hogyha mindenki elkezdene abban gondolkozni, hogy ami ingyen van, ott valójában ténylegesen ő az áru.
Igen.
Tehát, hogyha valaki nagyon komolyan ügyel a saját adataira, és szeretné azt elérni, hogy legyen valamilyen fajta tényleges ráhatása arra, hogy az ő adatait ki, hol, milyen módon használja fel, akkor célszerű elmozdulni a fizetős szolgáltatások irányában. Azt gondolom, hogy ez lesz a jövő.
Uh-huh. Igen.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, főleg azért, mert nem nagyon sokat lehet olvasni tényleg a sajtóban róla. Amit lehet, az hát most, hogy így átbeszéltük, elég egyoldalú, meg egy kicsit olyan pánikkeltő volt az a cikk, aminek kapcsán így rábukkantam erre. Úgyhogy köszönöm szépen, Anett, és akkor köszönjük szépen, és beszélünk még erről szerintem.
Köszönöm, további
szép napot, jó munkát! Mádinátor Anettel beszélgettünk, a Cyber Services nemzetközi üzletfejlesztésért felelős vezetőjével és a Women for Cyber alapítvány elnökével.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.